A pünkösdi esemény történetét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből fogjuk olvasni, mégpedig a második fejezet első versétől a 37. versig. Így hangzik az Isten szava, a Szentlélek kitöltetésének örömhíre. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokasság és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták. Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a 11-el, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója, figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így prófétált. Az utolsó napokban így szól az Isten. Kitöltök lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn, vért, tüzet és füst oszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, akit az Isten elhatározott, aki az Isten elhatározott terve és döntése szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. De őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid. Az Úrra tekintek szüntelen, mert jobbon felől van, hogy meg ne tántorodjam. Ezért örül a szívem és újong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni. Mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Testvéreim, férfiak, hadd szóljak nektek nyíltan ősatyánkról, Dávidról. Meghalt, eltemették, és sírja is nálunk van mind a mai napig. De próféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára, ezért előre tekintve, a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a holtak hazájában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szól az én uram az Úrhoz. Ülj a jobb kezem felől, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt. Azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Imádkozzunk. Urunk, szeretnénk érteni a te szavadat, és venni ugyanazt az erőt, ugyanazt a lelket, ugyanazt a bátorságot, ugyanazt a szeretetet, mint a tiéd 2000 évvel ezelőtt. Amen. Foglaljunk helyet. Óriási zúgás támadt, és betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Az események közepébe vágva így kezdődik a pünkösdi történet. Hát az elmúlt időszakban volt lehetőségünk vihart látni, vihart hallani, meg hát úgy egyáltalán láttunk már életünkben, meg hallottunk is nagy vihart. Amikor a Szentlélek kitöltetett azokban a napokban, az viharszerű volt. Isten halk és szelíd hangon szól, de amikor Isten lelke betört ebbe a világba, akkor az viharos erejű volt. Jeruzsálemben azokban a napokban készülve a hetek ünnepére és az első zsenge bemutatásának az ünnepére, a Páska ünnepe után 50 nappal együtt van az egész kegyes zsidóság. Szép tavaszias idő, süt a nap, és egyszer csak hatalmas szélroham. Vihar keletkezik, és megzavar mindent, ami eddig Jeruzsálemben történt. Amikor Isten megajándékozta a világot az ő lelkével, akkor viharként tört be az emberiség életébe. Azért, hogy biztosak lehessünk abban, hogy a Szentlélek, aki halk és szelíd, amikor arra van szükség, de egyébként olyan erővel jön, ami nem hagyja, hogy az életed változás nélkül maradjon. Ezt szeretném leszögezni. A Szentlélek nem akarja hagyni, hogy az életed változás nélkül maradjon. Viharos erejű szél, és aztán olyan természet fölötti események, amik az addig élők számára sem voltak természetesek. Ugye sokszor szoktam mondani, hogy muszáj lehámoznunk a Bibliáról az elmúlt 2000 év rárakódott hagyományát, azt a keresztény hagyományt, ami megszokottan kezeli ezeket az eseményeket. Hát természetes módon a 12 ott ült a felső szobában, öltönybe felöltözve, mindannyiuk előtt a laptop, hiszen valami fontos megbeszélésük lehetett azokban a napokban, és más se vártak, mint azt, hogy természetesen lángnyelvek formájában betöltse őket a Szentlélek. Dehogy is! Dehogy is! Tudjátok, mit csináltak? Feszülten imádkoztak. Hogyha visszább olvassátok a történetet, akkor azt fogjátok látni, hogy feszülten imádkoznak. Jézus felment a mennybe. Előtte elvégezte a nagy rehabilitációt, erről beszéltem húsvétkor. Mindenkit helyreállított egyenként. Aztán elmondta a feladatot, hogy helyre kell állítanotok önmagatokat, és helyre kell állítanotok a 12 apostoli létszámot. Ezt megértik a tanítványok, megválasztják Mátyást apostolnak, és innentől kezdve minden arról szól, hogy imádkoznak feszülten, hogy hogyan tovább, Urunk. Bennük lehetett az a várakozás és vágyakozás, hogy mikor történik majd az, amit Jézus mondott. Mert ahogyan húsvétkor és nagypénteken arról beszéltem, hogy minden tervszerűen működik. Jézus engedelmessége a garancia arra, hogy minden tervszerűen működik. Az emberiség megváltását Isten nem bízta a véletlenre, a legjobbra bízta, akiről tudta, hogy engedelmes lesz, szabad akaratból. Ez Jézus. És így aztán minden tervszerűen történhet, és itt is. Emlékeztek, a feltámadásakor Jézus a halálosan megdöbbent asszonyoknak, aztán később a tanítványoknak is azt mondja, hogy hát nem történik más, amit mondtam, hogy előttetek megyek Galileába, miután feltámadtam. És láss csodát, előttük ment Galileába. Aztán, amikor a mennybe emeltetik, akkor azt mondja, hogy menjetek, tegyetek tanítványán minden népeket, és várjátok meg, amíg beteljesítem rajtatok az atya ígéretét, akiről megmondtam korábban nektek, hogy elküldöm hozzátok a vigasztalót. Na ez lehetett a fejekben és a szívekben, de nem tudhatták, hogy mindez mikor történik meg. Együtt vannak, és onnantól kezdve kutatják az írásokat. Így érti meg, hogy Jóel proféciája beteljesedik. Kutatják az írásokat, megértik, hogy fel kell tölteni a csonka létszámot 12-re, mert így teljesedik be Izrael törzseinek a száma, és várják Isten ígéretét. Viharos erejű a találkozás a Szentlélekkel. Nem tudták, hogy hogyan fog jönni, nem tudták, hogy mi fog történni, csak azt tudták, hogy figyelnünk kell a mi Istenünkre, mert az ő tervei tehát mindig megvalósulnak. Amikor Péter beszélni kezd, akkor a hallgatóság azonnal két részre oszlik. Ugye Lukács megelőlegezi nekünk, hogy sok kegyes férfi élt akkor Jeruzsálemben. Hát ez az élt, ez arra vonatkozik, hogy ott volt az elmúlt napokban, és szállást is bérelt, mert sokan úgy gondolhatták, hogy ezt az 50 napot, ezt ott töltik Jeruzsálemben, a Páska ünnepétől a hetek és az első zsenge ünnepéig. Így kell tehát érteni, hogy ott éltek. Tehát a hallgatóságnak az egyik része kifejezetten kereste az Urat. Ott akart lenni. Kegyes zsidó férfi volt. Hát ugye ezt olvassuk. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Ők voltak azok a kegyes emberek, amikor hallották az evangélium üzenetét, akkor azt mondták, hogy ez az Isten beszéde. Hogy ezért vagyunk itt. Nem is gondoltuk, hogy ilyeneket fogunk hallani, de mennyire megéri itt lenni az Isten jelenlétében. Mennyire jó nekünk, és áldozatot bemutatni a templomban, együtt lenni testvéri közösségben, imádkozni. Tehát ők tényleg istenfélő, kegyes férfiak voltak. A hallgatóság másik fele pedig így nyilatkozik. Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Ez a másik véglet. Ez egy nagyon eufemisztikus megfogalmazás. Ó, hagyjátok már ezeket, hülyeségeket beszélnek, részegek, nem látjátok? Ezt jelenti, hogy édes bortól részegettek meg. Az Isten üzenetét hallgatók, azok mindig meg foglak oszlani. És gyülekezetként ezzel számot kell vetnünk. Hozzá kell szoknunk, hogy az üzenetünket kétféle hallgatóság, kétféle módon fogja fogadni. Amikor a bemerítéskor itt voltunk múlt héten 190-en, a többség vélhetően azt mondta az üzenetről és az itt látottakról, hogy ezek az Isten felséges dolgai, hogy hú, ez valami jó, hogy ez talán nekem is kell. A másik, remélhetőleg kisebb része, az pedig azt mondta, hogy ezek nem normálisak. Hogy ezek valami nem teljesen józan módon gondolkodnak. Nem jól látják a világot, mint a részegek. Nem józanok. Nem reálisan szemlélik a körülöttük lévő világot. Mégis az üzenetünk az mindig ugyanaz kell, hogy legyen. Péter sem válogat. Nem mondja, hogy most a nehezebben kezelhetőknek fogok beszélni, most pedig a kegyeseknek fogok beszélni. És tudjátok miért nem? Mert az üzenet mindig ugyanaz. Követők és kritikusok számára az üzenet mindig ugyanaz marad. Ti keresztre feszítettétek őt. Mindig ugyanaz az üzenet. Ti, ez vagyunk mi, a kegyesek. Keresztre feszítettétek őt. És ugyanez az üzenet a kötekedők számára is. Ugyanez az üzenet azok számára is, akik nem értik, vagy nem akarják érteni. Mert semmiben nem különbözött ez a két csoport. Az egyik nyitott volt az Isten üzenetére, a másik pedig azt mondta, hogy ez nem komolyan vehető. Az üzenet mindig ugyanaz, és pontosan ez az üzenet fogja ketté választani az embereket. Kétféle reakció következik mindebből. Mert számunkra, követők számára is mindig ugyanaz marad az üzenet. Mindig. Amíg én élek és prédikálni fogok, addig mindig ez lesz az üzenet középpontja. Ti keresztre feszítettétek őt. Csak erre a kegyes szívek, az Isten üzenete iránt fogékony, vágyakozó szívek, akik ugyanúgy akkor hallották először ezt az üzenetet, azt mondták, hogy Istenem, itt vagyok a te jelenlétedben 50 napja. Persze lehet, hogy valaki a végén érkezett, de azért jöttem, Istenem, hogy keresselek téged. Itt vagyok, és hallom, amit szólsz. Hallom, amit mondasz. És igazad van. Igazad van. Megöltem a fiadat. Miót várhatok ezután? És lehet, hogy időnként zavaró Krisztus követőjeként újra és újra hallani ezt. De hallanunk kell, mert ez a hitünk alapja, hogy ti keresztre feszítettétek őt. Mi keresztre feszítettük, megöltük az Isten fiát. Ez az igazság. Csak a követők szíve erre alázattal reagál. A követők szíve erre azt mondja, hogy Uram, bocsáss meg! És azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy aki nem ezzel az alázatos szívvel áll hozzá az Úrhoz, aki nem mondja azt minden egyes bűne után, amit elkövetett, nem mondja azt, hogy Uram, bocsáss meg, tényleg én nem akarok ilyen lenni. Csak hát ugye Pál apostolról olvastuk nem olyan régen, hogy látom magamban ezt a dilemmát. Nem akarok ilyen lenni, de mégis így viselkedek. De aki nem képes leborulni és azt mondani, hogy Uram, nem akarok ilyen lenni, segíts kérlek. Arról azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy a meghintés vérét, ami megtisztíthatna, azt lábbal tapodja az ember. Szóval gondolj arra, hogyha a mindig érvényes üzenet, hogy ti keresztre feszítettétek, hogyha ez nem alázatot kelt benned, hanem valami zavaró tényezővé válik, hogy nem igaz már, hogy itt mindig ezt mondják, akkor az olyan, mint hogy oda mennél Jézushoz, oda mennél a kereszthez, Jézus ott függ rajta, érted, szenved, nem kap levegőt, az utolsókat rúgja, csöpög a vére, és te meg azt mondanád, hogy jó Jézus, hagyjuk ezt, hogy mindig a bűneimet emlegeted. A meghintés vérét lábbal tapodja. Úgyhogy követők és kritikusok számára az üzenet mindig ugyanaz marad. És ismételjük még egyszer, mert Péter is kétszer hangsúlyozza ki, egyáltalán nem véletlenül. A názáreti Jézust ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. És aztán a végén megismétli, tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten úrrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Szóval a mindenkori követők azok nem azok, akik ügyesen nem csatlakoztak azokhoz, akik megölték Jézust. A mindenkori követők azok, akik azt mondják, hogy igen, az én bűneim is oda felvitték Jézust. Borzasztóan szégyellem. Még jó, hogy az Atya megkegyelmezett nekem, mert egyébként nem lenne semmi esélyem. Így aztán hálából elfogadom a felkínált kapcsolatot, hogy a gyermeked lehetek. Ugye érzitek ezt a termékeny feszültséget? A Szentlélek tehát viharos erővel csap le az emberiségre. A második dolog, amiről szeretnék beszélni, az, hogy a Szentlélek arra vágyik, hogy szabadon mozoghasson, és újra erő, helyreállás és rend kövesse a lábnyomát. Képzeljétek el, hol látjuk, hogy a Szentlélek teljes erővel működik, teljes erőbedobással működik. A teremtésnél. A teremtésnél Isten kimondja az ő szavát, és a teremtés az, ahol a teljes Szent Háromság újra, vagy először a szemünk láttára együtt dolgozik. És ez mutatja a legjobban, hogy ő elválaszthatatlan. Nincsenek is erre szavaink. Csak Pintér Béla tudja, hogy egy meg egy meg egy az egy. És most már Pintér Béla óta mi is tudjuk. Úgyhogy, de a Szent Háromság így működik. Isten kimondja a teremtő szót, a Szentlélek pedig jön, és élettel tölti meg a világot. És most következik a szent csavar, hogy azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy ez a teremtő szó, ez Jézus. Azt mondja, hogy aki által a világot teremtette. Na most, hogy van ez? Hogy Jézus az a teremtő szó, meg ugye János is ezt mondja, hogy ő az ige, ami testé lesz. Ez az Isten. Szóval a Szentlélek teljes erőbedobással a teremtéskor munkálkodik. És ami létrejön, az harsogó és élettel teli és dúskáló. Pezsdüljenek a vizek, az élőlények sokaságától. És képzeljétek el, hogy abban a pillanatban megtelnek a vizek. Azaz összes, sőt a mostaninál még sokkal több állat, ami betölti a vizeket, hirtelen elkezd benne nyüzsögni, mozogni. A delfinek fickándoznak, a bálnák fújnak, pöfékelnek, a harrajok villognak a víz alatt, azért, mert Isten azt mondja, hogy ez történjen meg. A Szentlélek az, aki alig várta, hogy abba a sárból, anyagból, ami az isteni szellem számára valami teljesen más, valami kreatívan termékeny, olyan, ami még eddig nem volt, hogy ebbe a sár agyag figurába a Szentlélek alig várta, hogy belé költözhessen. És akkor a periódusos rendszerből előálltunk mi. Ugye? Na ez az élet. Ő a Szentlélek. Úgyhogy a Szentlélek szeret dolgozni. Mint ahogy Isten is. Istenről azt olvassuk, hogy feltűri az ingúját, kifeszíti az eget, határt szab a vizeknek. Amikor a Szentlélek elkezd dolgozni, akkor az ő lába nyomán pedig élet fakad, meg helyreállás fakad. És amikor ezt teszi, az erőteljes. Ne zavarjon meg bennünket, hogy a Szentléleknek Jézus azt a tulajdonságát emeli ki, hogy pártfogó és vigasztaló, aki a hónod alá nyúl. A vigasztalás az nem mindig simogatás. A vigasztalás az nem mindig puha. A vigasztalás, a helyreállítás, az van olyan, amikor azt mondja a Szentlélek, hogy gyere, állj fel! Most erőre van szükséged, mint ahogy Isten azt mondta Illésnek, hogy erőd felett való út áll előtted, gyere, hajrá, egyél, menjél. Szóval miért keletkezik vihar a fizikai világban, amikor Isten kitölti az ő lelkét? Azért, mert a Szentlélek teljes örömmel robban be ebbe a világba. Ebbe gondoljatok bele. A Szentlélek a maga teljes erejével, szabadságával és örömével, azzal, amivel őrködött a világ felett, azzal, amivel pezsegni kezdtek a vizek, amitől tele lett madárral az ég, amitől kinőttek a mamutfenyők a pitypanggal együtt a földből, ezzel az erővel, örömmel és szabadsággal berobban ide közénk. És azt mondja, hogy tudjátok, mióta várok erre. Sose felejtsük el, hogy a mi világunk bukott világ. Isten időnként meglátogatta ezt a világot, de az ember nem hagyott itt neki helyet. Aztán Jézusban, az idő közepén, a központi jelentőségű időben Isten úgy látogatta meg a világot, ahogyan még soha, személyesen. És aztán azt mondja Isten, hogy nem akarok többé nélkületek élni. És nem is akarok többé ennek a testnek a fizikai korlátai között lenni. Én mindenkivel egyszerre akarok ott lenni. És amikor végre a Szentlélek utat kap, és Isten azt mondja neki, hogy na most megyünk a földre, és betöltjük a hívőket. Akkor a Szentlélek azt mondja, ez az, hajrá! Menjünk, teremtsünk újra életet, helyreállást, felszabadulást, adjunk erőt az embereknek. Ez a Szentlélek. Hát ezért a tűz az elsődleges attribútuma a Bibliában. Mert begyújt, mert fellelkesít. Azt mondja a keresztelő János, hogy amikor majd eljön Jézus, ő a Szentlélekkel fog megkeresztelni benneteket. Szó szerint, ugye erről már beszéltünk máskor is, de emlékeztetném önmagunkat. A megkeresztelés nem jó metafora, mert teljesen elviszi a lényegről a fókuszt. János üzenete a valóságban úgy hangzik, hogy eljön majd az, aki utánam jön, és ő majd Szentlélekbe fog titeket bemeríteni. Oké? Tehát múlt héten láttunk teljes víz alá merülést. De azt mondja az Úr, hogy Jézus bemerít bennünket a Szentlélekbe. Aztán máshol meg azt olvassuk, hogy a Szentlélekkel betöltekezünk. És hogyha ezt a kettőt összerakod, az olyan, hogy elkezd betölteni Isten lelke egyre inkább szeretetből. És tudjátok, az egésznek a kulcsa, mint ahogy a római levél kapcsán is beszéljük folyamatosan, a szeretet. A teljes szeretet kiűzi a félelmet. Minél nagyobb benned az Isten iránti szeretet, annál kevesebb hely marad másnak. Amikor a Szentlélek betölt, akkor teret követel, teret kér önmagának. Még jó, hogy a Szentlélek ott az ember teremtésénél nem mondta azt, hogy nekem elég lesz a 60% is az emberből, a többivel csinálj azt, amit akarsz. És akkor valakinek agyaglába lenne, mivel kicsit sután járna, másiknak agyak keze lenne. Képzeld el, mire lennél képes agyak kezekkel. Másiknak agyak feje. Szívesen adnál egy csókot a férjednek vagy feleségednek. Mindig ugyanolyan lenne az arc egyébként. Rajzolhatná rá ilyen mosolygós smiley-t. Jó, tehát a Szentlélek teret követel magának. És minél nagyobb benned az iránta való szeretet, annál kevesebb hely marad bármi másnak. És amikor betölt, akkor egy idő után túlcsordul. És ez az, amikor belemerülsz a Szentlélekbe. Kívül, belül, mindenestől átjár a lélek. Nyugalom, egyeztettem Robival, hogy kicsit vizes lesz a padló. Jó, tehát még egyszer, amikor teljesen betölt és túlcsordul, akkor már kívül, belül, mindenestől tele vagy és körülvesz. Ez jelenti szent lélekben járni és élni. És legyen ez az utolsó gondolat. A szent lélek ma is ugyanazzal, a szeretettel, örömmel, rajongással jön hozzád, mint amivel a világot teremtette, mint amivel az élő lényeket létrehívta, mint amivel az élettelenből élő lényé lett az ember. A Szentlélek ma is azt mondja, hogy én azt akarom, hogy ne érezd magad élettelennek. Ne érezd magad úgy, mintha meghaltál volna, mintha valahol ott maradtál volna. Én éreztem úgy magamat az elmúlt időszakban, hogy valahol lemaradtam a saját életemtől. Hogy úgy ott maradtam. Az élet megy tovább, de én meg itt vagyok, és úgy érzem, hogy az életem az nem ez, mint aminek lennie kellene. Uram, töltsd be a szívemet újra örömmel. És akkor a Szentlélek jön, és nagyon finoman nyúl hozzád, és elkezd átformálni. A Szentlélek ma is azt mondja, hogy én szeretném, hogy az életedben rend legyen. Úgy érzed, hogy most szana szét van dobálva mindenfelé. Ez az ördög munkája. Ő a szétdobáló. Én meg a rendcsináló vagyok. Ha annak idején a világ kezdeteinél tudtam rendet teremteni, hidd el, hogy a te életedben is fogok tudni. És a Szentlélek ma is tűz. És ma is azt mondja, hogy szeretném, hogyha jönnél megmelegedni nálam. Így indul, figyeljétek, az utolsó, amivel a tanítványok találkoznak az Istennel, az hol van? Tűz mellett. Megeteti őket. Gyertek, drágáim, egyetek, itt a kenyér, itt a hal. A következő, amikor újra találkoznak az Istennel, megint tűz. De az a tűz már nem kívül van, hanem belül. A Szentlélek az az Isten, aki örömmel jön és dolgozik benned, és benned van. Benned van. Amen. Gyertek, álljunk föl, adjunk hálát és dicsérjük az Urat. Urunk, köszönjük neked, hogy te szeretetteljes, örömteli és erős Isten vagy. Urunk, kérünk, hogy hallgass meg, amikor kiáltunk hozzád, és azért kiáltunk, hogy hadd legyen a mi gyülekezetünk mindig a te lelked által vezetett. Szent Lélek Isten, kérünk, hogy jöjj, és csapj egy nagy vihart az életünkben, mert nem akarunk ugyanígy menni tovább. Kérünk, Urunk, hogy jöjj és dolgozz közöttünk a te kreativitásoddal, a te hatalmaddal és erőddel. Kérünk, Urunk, látogass meg bennünket tűzzel, Urunk. Hozd a te ajándékaidat. Küldj ki bennünket, mint az apostolokat. Adj szavakat a szánkba, Uram. Őrizd közöttünk az egységet. Engedd meg, hogy a te királyságodat építsük, és ne a bábeli tornyot. Kérünk, Urunk, hadd használjuk a szeretet nyelvét arra, hogy építsük a te királyságodat. Kérünk, Urunk, ne engedd, hogy egy tapottat is menjünk úgy előre, hogy az nem a te utad, hogy az nem az, amit te mondasz nekünk, drága Szentlélek. Uram, kérek erőt a hétköznapjainkban minden dolgunkhoz, amit meg kell tennünk. Töltsd be bennünket mindenestől, és engedd, hogy túlcsorduljunk. Azt akarjuk, hogy kívül, belül te legyél, drága Szentlélek. Amen.